Elnök úr, ha látható és hallható vagyok, akkor bele is vágnék.
Igen, látható vagy, hallható vagy. Hajrá, köszönöm.
Oké, köszönöm szépen. Nos, tisztelt elnök úr és tisztelt résztvevők, szeretettel üdvözlök mindenkit. Drucker György vagyok, és a OSK, Országos Széchenyi Könyvtár megbízott IT vezetőjeként jutott osztály részemül az a feladat, hogy pár gondolatot osszak meg azokról a kihívásokról, amelyek a könyvtár előtt állnak a digitális transformációval kapcsolatban, illetve ehhez kapcsolódó adatvédelmi és információ biztonsági kihívásokról. Itt ugye a kihívások kihívásáról beszélünk, mert önmagában a digitális korszakváltás egy komoly kihívás. Ugye hadd utaljak vissza plenáris megnyitóra, ahol Bánki Zsolt úr nyers, kíméletlen és lényegre törő őszinteséggel említette azt, hogy hát a fő feladat az egész könyvtári vagy közgyűjteményi szegmens számára az, hogy felkerüljön a radar ernyőre. Hát pontosan erről van szó. Tehát mik azok az általános kihívások, amik közepette ugye a közgyűjteményi szférának és par excellence az OSK-nak is helyt kellene állnia. Hát ez nem más, mint az egész digitális korszak. Tehát én azt gondolom, hogy szemben azokkal a vélekedésekkel, ami szerint a könyvtár az alapvetően mégiscsak arra való, hogy a nyomtatott, írott dokumentumokat őrizze és igény esetén hozzáférhetővé tegye. Hát ennél sokkal többet lehetne és kellene tenni. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy a küszöbön álló, illetve zajló negyedik ipari forradalom az egy elkerülhetetlen tendencia, és ehhez kapcsolódóan ugye a világban minden, ami az széles értelembe vett érintkezéssel kapcsolatos, a hírközléstől a közlekedéssel bezárólag. És szembe kell nézni azzal, hogy a világ, ha tetszik, ha nem kerek, gömbölyű és globális. Tehát már a múlt század elején a világkereskedelemből világgazdaság lett, 2006-2007 táján meghaladta a városi lakosság aránya a egyéb települések népességét, tehát innentől kezdve nem világfalu vagyunk, hanem világváros vagyunk. És a legfeltartóztathatatlanabb tendencia az az, hogy az értékalkotásban a fizikai munkát azt egyre inkább meghaladja vagy áthatja a szellemi hozzájárulás a javak termeléséhez. Na most emögött ugye hát az a döbbenetes és rapid technológiai fejlődés áll, amire ugye utalt Ritter Dávid úr is a plenáris ülésen, és más előadók is. Ugye, hát ha felidézzük a jubileumi networkshopnak a kezdeteit, akkoriban még 9-10 kilobit per szekundumos hozzáférésről, sávszélességről beszélhettünk, ami ugye a mai fiataloknak van 20 év alatti munkatársam, az már az Urban Legends kategóriájába tartozik. Hát ugye a tranzisztorok fejlődéseit meg kell mondjam, hogy ez a szám ez nem is pontos. Ugye ha azt veszük, hogy nagyjából 48-50 ezer szem van egy kiló rizsben, ami egy konstans, és eléggé stabil a világ rizs termesztése is, nagyjából 750-800 millió tonna körül, akkor ez a korábbi szám, hogy minden rizs darabra 100 darab félvezető jut, ez nem igaz, ez már két nagyságrenddel nagyobb, tehát nem 3,5, hanem 350-400 trillió félvezetőt gyártanak évente, amit hát a sor végén ugye a legkülönbözőbb alkalmazásokban, mobiltelefonokban is, okostelefonokban nyernek felhasználást. Ugye érdemes azért megemlíteni, hogy az elszigetelt PC-k nyomán adatközpontok vannak, ahol ahol ugye végbe megy az a folyamat, a felhősítés, ami a villamos energiaiparban már 50-60 évvel ezelőtt elkezdődött. Tehát, hogy összekapcsolt rendszerekről beszélünk, absztrahálás, erőforrások absztrahálásáról, virtualizálásról, és nem kell minden településnek vagy minden vállalatnak egy saját erőművet és egy saját adatközpontot létesítenie, hanem a méret hatékonyságból fakadó előnyöket ki lehet használni. Ugye a hálózat sem egy lebecsülendő kérdés, tehát pontosan arról van szó, hogy az összeköttetésben rejlő előnyöket most már 120-130 terabit per szekundumos interkontinentális hálózatokkal lehet kielégíteni. Na most, hogy jönnek ide a könyvtárak? Hát úgy ugye, hogy a 800 elején az elszánt amerikai könyvtáros hölgyek lóháton keresték fel Kentuckyban egyvidéki potenciális olvasókat, és hát ez az az etosz, gondolom én, ez a szolgáltatás orientáltság és fogyasztóközpontuság, amit hát meg kell próbálnunk adaptálni a mai gyorsan változó viszonyaink közepette is. Ez az ábra azt próbálja mutatni, hogy a különböző munkahelyek hogyan vannak fenyegetve az automatizáció és a robotizáció által. Itt ugye egyrészt viszonylag egyszerű a könyvtári szolgáltatásokat automatizált módon helyettesíteni. Az, hogy nem a fenyegetettségi lista élén állnak a könyvtárosok, az a viszonylag alacsony jövedelmeknek köszönhető. Na most itt ezeknél a demográfiai kérdéseknél egy pillanatra azért elidőznék, mert az figyelemre méltó, hogy hát a magamfajta baby boomer generációsok, akik nem csak a 9-10 kilobit per szekundumos sávszélességre emlékeznek, hanem arra is emlékeznek, hogy már a 70-es években gyakorlatilag azt várták, hogy 10-20 éven belül a robotok elárasztják a világot. Ugye a valódi kérdés, hogy ez miért nem következett be korábban, most hát egész egyszerűen azért, mert a úgynevezett BRIC országokból Brazília, Oroszország, India, Kína olyan mennyiségű olcsó munkaerő áramlott a falusi népességből az iparba, hogy gyakorlatilag ez még a relatíve, ehhez képest relatíve drága automatizált megoldásokat egy ideig háttérbe szorította, de ez a világ elmúlt, és hát akkor innentől kezdve szembe kell nézni azzal, hogy viharosan felgyorsult tempóban tör ránk mindaz, ez, amit ugye érzékelhetünk is a drónoktól, az Internet of Things-en át a 3D-s nyomtatásig, stb. Stb. Na most ugye a paradoxon az az, hogy hát mindehhez képest a könyvtári világ az egy komoly lemaradásban levőnek látszik, tehát vélhetően a tőkeszegénység miatt ez nem egy hungarikum, hogy a raktározás, anyagmozgatás automatizálása azért még várat magára, és mindaz, amit a gépi adatfeldolgozás technológiájaként illethetünk, hát azt látjuk, hogy nem kevésbé bonyolult feladatok, mint a katalogizálás, hát olyan iparágokban, mint a pénzügyi szolgáltatások, a vegyipar, a villamos energiarendszer irányítás, gyakorlatilag régen meghonosodott, jól bevált alkalmazások vannak kezelésére. Tehát a világ az változik, és ehhez kellene tudni alkalmazkodni a könyvtári közgyűjteményi világnak is. A tudásmenedzsment aspektusából közelítjük a dolgokat, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy azok a tudásmenedzsment eszközök, IT eszközök, amikkel számos iparágban támogatják az üzleti célt, ezek rendelkezésre állnak, ugye itt a helyzetünk specifikuma az, hogy a könyvtárakban maga az üzleti cél ennek a tudásnak a menedzselése. Na most, hát az ugye a figyelemre méltó dolog, hogy milyen gyorsan tudnak ezek az események lezajlani. 1910-ben New Yorkban egy darab autót látunk még a lovaskocsik között, 13 évvel később már egyetlen lovat sem látunk a gépjárművek között. És hát figyelemre méltóan ugyanez a tendencia a digitális korszakváltásnál is. Tehát ugye a lényeg az az, hogy az olvasók azok nem újságra vágynak, és nem könyvre vágynak, hanem híreket akarnak, és tartalmakat akarnak, bár akármilyen formában prezentáljuk ezt a papírus, a pergamen és a könyv után. Most akkor majd jön a LED, az OLED és a hasonló kijelzők, tehát ehhez alkalmazkodni kell. Most az OSK-nak mi a válasza erre a kihívásra? Valójában az OKR-nek nevezett projekt az, amelyik lehetőséget teremtett arra, hogy komolyan átgondoljuk ezeket a kérdéseket, és arra jutottunk, hogy mindaz, ami materiális, fizikai formában jön be a könyvtárba és képezi a gyűjteményt. Könyvperiodika, ennek a volumene nem fog csökkenni, tehát legalábbis középtávon ez változatlan. Ugyanakkor emellé fölzárkózik egyre dinamikusabb mértékben növekedve az elektronikus kiadványoknak az özöne, az e-bookoktól a webtartalmakig, és ezt kell szolgáltatni. Hát az egész vertikumban, tehát a gyűjtéstől, a megőrzéstől és a feldolgozásig, és a szolgáltatás oldalán pedig hát el kell mozdulni a fizikai és on-site szolgáltatástól az online igénybe vehető szolgáltatásokig a legteljesebb spektrumon. Három pillére van ennek a válasznak, és az egész OKR projektnek. Ugye a gerincét a digitalizálás adja, mert az egy dolog, hogy az elektronikusan megjelent kiadványok ugyanúgy beérkeznek a köteles soron, mint a nyomtatott kiadványok. De hát ne feledkezzünk el arról, hogy ami az óriási lehetősége és potenciálja a könyvtáraknak, kiváltképp az OSK-nak. Hát az mégiscsak az, hogy a 10 millió dokumentum, amit a raktáraiban őriz, ami legalább 3 millió címet jelent, tehát hogy ennek a digitalizálása vezet oda, hogy legyen online szolgáltatható tartalmunk, és pedig ugye pontosan ez a cél, hogy tömeges szolgáltatásra alkalmas, nagyüzemi digitalizáló műhelyt hozzunk létre. Zárójelben jegyzem meg, hogy az ezt támogató job management szoftver, úgynevezett digitalizálás támogató keretrendszer, az a teljes országos digitalizálási igényeknek, a KDS-ben közgyűjtemény digitalizálási stratégiának részeként képes támogatni ezt az egész folyamatot. Na most nagyon röviden villantanám csak fel azt, hogy az OBEI szabványnak a keretében ugye szabványos szám, úgynevezett Submission Information Package-eket fogunk előállítani ebben a digitalizáló üzemben. Tehát a könnyebb kezelhetőség érdekében a kliens oldalon tudják manipulálni a képfeldolgozók az elkészített nagyméretű masterfájlokat, amelyek mennek majd természetesen a hosszú távú megőrzésben. Ne felejtsük el, hogy az egyik lényeges feladat, hogy ugyanúgy időkorlátozás nélkül, tehát az univerzum lejáratáig őriznünk kell az elektronikus dokumentumokat, illetve a digitalizált objektumokat, ugyanúgy, mint a fizikai példányokat, és hát a digitalizálási folyamat végén kerülnek az országos könyvtári platformnak nevezett szoftver együttesbe ezek az objektumok a hozzájuk tartozó bibliográfiai, technikai, admin metadatokkal együtt. Na most mi is az OKP? Hát gyakorlatilag már nem IKR-ről beszélünk, hanem Integrated Library Systemként nevezik ezeket a legújabb generációs könyvtári rendszereket, amik nálunk a fólió koncepció alapján kerülnek további fejlesztésre. Erről részletesen nem kell beszélnem, mert a OKP-nak a főmérnöke Lendvai Miklós úr, aki a Fólió hazai evangelizátora. Ő erről egy egész előadást tartott, csak egy másik trackben. Két szóban a lényeg, hogy microservice alapú moduláris architektúra az, amiben kezdettől fogva gondolkodtunk, és ez többek között azt jelenti, hogy a beépített univerzális katalogizáló modullal ez natív módon tudja támogatni az új FRBR koncepció alapján a új leíró szabványa RDA kompatibilis adatcsere formátumot és magát az egész adatcserét, és a legszélesebb együttműködést nyújtja az egész könyvtári rendszernek, notabene teljesen alkalmas arra, hogy támogassa egyelőre az elgondolás szintjén csírájában meglevő, de határozottan tervezett jövőbeli gépi tanulási és mesterséges intelligencia fejlesztéseket. Most ugye mindez arról szól, hogy a könyvtárak sajátos küldetéséhez igazodóan legyen ez egy demokratikus dolog, tehát hogy ez részint azt jelenti, ugye, hogy különös programozói ismeretek nélkül a könyvtárosok tudják maguk paraméterezni a különböző beállításokat, és hogy gyakorlatilag teljesen alkalmas legyen a legkülönbözőbb könyvtárközi együttműködésekre. Ugye a jó hír az e tekintetben, hogy igaz ugyan, hogy 10 év után, de végül is az Oracle elveszítette azt a pert az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága előtt, amiben a Google-t megtámadta azzal, hogy 10-valahány ezer sort a Java programból átvett. A Google sikeresen hivatkozott arra, hogy mindezt a széleskörű felhasználhatóság, API fejlesztés, és hát tulajdonképpen az interoperabilitás érdekében tette. Na most ez azért mind azt jelenti, hogy a jogi megszorításokat is kezdi azért ugye felülírni az, hogy mi is az eredeti rendeltetése az eszközöknek, akár szoftver, akár másról beszélünk. Nagyon röviden arról, hogy hogyan is gondolkodunk ebben a pillanatban a további menetrendünkről, tehát az OKP részét képező online tartalomkezelő rendszerben már megjelentek olyan különgyűjtemények, tartalmak, mint a Földabrosz, a Fototér, Hangtár, és ezek sorozatban vannak már a gyártópadon előkészítés alatt. Az elkészítendő 30-40 ilyen szolgáltatás az egy egységes felületre fog kerülni, és a sor végén ugye az áll, hogy egy kvázi közgyűjteményi Google platformot hozzunk létre. A nektek az itt nem egy ragozott személyes név más, hanem az a nemzeti kulturális tartalomszolgáltató és elektronikus központ, amire utalt Bánki Zsolt úr. Oké, ez volt a második pillér, a harmadik pillér pedig az, hogy egy kemény infrastruktúrát tegyünk az egész dolog alá, ami a működőképességet garantálja. Ez a KIFÜ-nek a C4E elnevezésű meglevő felhőszolgáltatásának egy dedikált része. Hát részben az Invitektől bérel Datanum-ba, részint hát egy Debrecenből történő átmozgatással a Wigner Data Centerbe kerültek a projekt keretében vásárolt eszközök. Ezt most nem szeretném részletezni, de alul a táblázat azért azt mutatja, hogy itt robusztus erőforrásokról van szó. Ami az OSK saját kezelésében levő eszközparkot illeti, az megosztásra került, és az újonnan vásárolt eszközöket, azokat Region 3 címen ebbe a C4E felhőszolgáltatásba illesztjük bele, ezt innentől kezdve ugye akkor OKP infrának nevezzük, és a fennmaradó része az, ami a nyomatmenedzsment től a pénzügyi gazdasági rendszerig, vagy az iktató rendszerig a saját belső irodai támogatásunkat jelenti. Az előző képeken esetleg nem volt látható, ezen az ábrán egy kicsit majd hozzáférhetővé válik, akkor akit érdekel, az átböngészheti itt a eszközparknak az összetételét a szerverektől a szalagkönyvtárakig elmenően. És akkor zárójelben hozzáteszem, hogy a környezeti infrastruktúra tekintetében gyakorlatilag teljesen meg lett tervezve egy olyan adatközpont a Pilisjabai archív raktárban, amelyiknek az építése most már el is kezdődött, tehát jó eséllyel 3 év múlva a géptermünk helyett egy TIR 3-as minősítésű adatközpontunk lesz mindennel, ami ide tartozik, a redundáns áramellátástól kezdve az elektromágneses zavarás elleni védelemig. Nos, akkor most ez volt a kihívások első része, jön a kihívások második része, azaz ugye, hogy egyrészt beszélünk egy GDPR-ról, vagyis a személyes adatvédelemről, nem szeretnék ezen sokat időzni, ugye a dolog végül is nagyon egyszerű, miről szól a GDPR, arról, hogy jogszerűen kezeljük az adatokat, mikor kezeljük ezeket jogszerűen, ha van megfelelő jogalapunk, megfelelünk az alapelveknek, megtesszük a kellő védelmi intézkedéseket, és a nap végén biztosítani tudjuk az érintettek összes jogát, mert végül is ez a lényege a GDPR-nak, hogy az adatoknak a tulajdonosai, tehát azok az emberek, akikről ezek az adatok szólnak, ők rendelkezhessenek valamilyen fokig mindenféle adatkezeléssel kapcsolatban. Na most itt csak fölvillantanék egyetlen egy kihívást, ugye hát az, hogy a könyvtárak egy része a kezdet-kezdetén meg volt lepődve, hogy egyáltalán a GDPR vonatkozik rá, az egy dolog, de hogy gyakorlatilag mindenki nagyon meglepődött azon, hogy itt nem csak a munkavállalóknak, meg a felhasználóknak a nyilvántartása jelent adatkezelés, hanem a könyvtári dokumentumokban rejlő személyes adatok kezelése is nyilvánvalóan a GDPR hatálya alá esik. Ez azért meglepetés volt, és vannak itt nem triviális kihívások. Tehát az, hogy a katalógus rekordokban foglalt személyes adatok, a szerzők neve, születési éve, stb., ez szintén ezzel kapcsolatban jogszerű adatkezelés biztosítani kell. Ez azért nem egy egyszerű történet, ugye hát kapásból azt mondaná az ember, hogy megfelelő jogalapunk az, hogy itt törvényi kötelezettségről beszélünk, csak ne felejtsük el, hogy a GDPR mellett a hazai infotörvény is vonatkozik ugyanerre a történetre, tehát a kettőt együtt kell alkalmazni, és az infotörvénynek van egy olyan gonosz kis kitétele, hogy személyes adatkezelés csak törvényi szinten lehet a pontos adatok körének a megjelölésével kezelni, márpedig az olvasókról felvehető adatokat valóban beleírták a kulturális törvénybe, ellenben semmi hasonló nem rendelkezik a katalógusról, tehát azért egy körültekintő eljárással kell megvédeni, hogy tisztességes adatkezelési nyilvántartásban megfelelően föl tudjuk venni. Na most az információbiztonságról ugye egy gyors áttekintő ábra azoknak, akik kevésbé járatosak, tehát a központja ugye az információ, és ezért nem is szeretünk informatikai biztonságról beszélni, mert ezt sokan az eszközökkel azonosítják. Hát itt messze nem a számítógépek és szerverek védelméről van szó, hanem alapvetően mindig a szolgáltatásról, illetve az adatokról és információkról, amit az adott elektronikus információs rendszer kezel, ennek a védelméről van szó, akár a fizikai szinten, ideértve a létesítményi környezetet és a teljes IT eszközparkot, és a logikai szintet, vagyis a szoftvereket, amelyekkel ezeket gépi adatfeldolgozás útján kezeljük, elmenve végül egészen az adminisztratív, vagyis a szervezeti szintig, és mindezen a szinten kell érvényesíteni a három dimenziót, tehát a bizalmasság, az adatintegritás és a rendelkezésre állás követelményeit. Tehát ugye ma is hallottunk előadást a cyber security kihívásairól. Hát ugye itt látható, hogy ha csak a rendelkezésre állásra gondolunk, akkor itt messze többről van szó, mint arról, hogy egyes célzott vagy nem célzott támadások ellen tegyük is állóvá. Bocsánat, a rendszert. Na most, hogy mik itt a nagyon kemény kihívások? Tehát önmagában az első, hogy bármilyen meglepő, de az Országos Széchenyi Könyvtár legalább három súlyos ok miatt az IBTV hatája alá tartozik. Tehát innentől kezdve nem egyszerűen az alkalmazott józanész kérdése, vagy valamilyen ISO 27000-es szabvány szem előtt tartása, vagy akár alkalmazása a feladat, hanem egy nagyon keményen és részletesen előírt metódus alapján kell a kockázatértékelést, a védelmi intézkedéseket mindent megfogalmazni, fölmérni és utána megfogalmazni és érvényesíteni. És a haba tortán, ugye, hogy a közgyűjteményi digitalizálási stratégiának is van egy nagyon gonosz bekezdése, nem olvasom föl, a lényege az, hogy utalva az IBTV-re, ötös biztonsági osztályba rendeli sorolni a digitalizálás során létrehozott adatvagyont. Na most ez azért nem csekély, finoman szólva, nagyon nem csekély kihívást jelent mindenki számára.
Bocsánat, egy percünk van hátra az előadásból.
Oké. Tehát mi az, amit csináltunk, és erről szólt az elmúlt másfél-két évünk, hogy nagyon észnél kellett lenni, és nagyon kreatívan kellett eljárnunk ahhoz, hogy úgy határozzuk meg az elektronikus információs rendszereinket, hogy érvényesítsük is ezeket a magas követelményeket, ugyanakkor se meg ne öljük a szolgáltathatóságot és a működőképességet, és ne is emeljük horribilis csillagászati árakig a hozzátapadó költségeket. Tehát azt mondtuk, hogy az OKP-nak van egy a hosszú távú megőrzéssel érintett része, amit hát fizikailag, gyakorlatilag a szalagkönyvtárra redukáltunk, és egyébként is az ötös biztonsági osztályt az csak az adatintegritásra értelmeztük, és ennél lengyebb követelményeket támasztottunk az összes fennmaradó részére, és hasonlóan hát adekvát követelményeket támasztottunk kockázatértékelés során az irodai támogató alkalmazásokra is. Na most miután ezt az osztályba sorolást, amiből ugye fakad a szervezet szintbe sorolása is megtettük, akkor kiválasztottuk azt a nem rövid listát, ami a védelmi intézkedés katalógusunkat jelenti, és akkor ez az, amivel a nap végén eljutottunk az információ biztonsági szabályzatunkig, ami a saját kezelésünkben levő eszközökre vonatkozik, és ami a partnereinket is meglepte, de hát kénytelenek voltak belátni, hogy ez nem az OSK belügye abban az értelemben, hogy a vonatkozó jogszabályok egyértelműen kimondják, hogy a saját üzemeltetésben levő eszközökre, ugye a saját IBS-ünk alapján fogjuk érvényesíteni ezeket a követelményeket, mindazokra, akik akár a tervezés szintjén részt vesznek a fejlesztésben, azokkal szerződéses úton kell ugye érvényesíteni azt, hogy ennek a intézkedés katalógusnak feleljen meg a lefejlesztett termék, illetve hát a kifű, amellyel egy infrastruktúra szolgáltatási megállapodás keretében állunk március 15-e óta, gyakorlatilag élesben megy ez a közös felhőszolgáltatás, Tehát, hogy ő velük ebben a szerződésben, illetve a vonatkozó mellékleteiben kötöttük ki azokat az információbiztonsági követelményeket, amelyeknek nekik eleget kell tenniük. Tehát látnivaló az, hogy itt a kihívások kihívásáról van szó, mert a digitális transformáció és a radarernyőre kerülés az egy önállóan kemény dió. A mai világban az információbiztonság és a személyes adatvédelem is önmagában egy nagyon kemény dió, de a legnagyobb kihívás az az, hogy össze kell tudnunk egyeztetni úgy a biztonsági megfontolásokat, hogy azok ne veszélyeztessék az üzleti célok elérését. Ezen dolgozunk, egy más szemszögből nézve, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy a szervezetünk tudatosságát tudjuk növelni. Most ugye manapság a másfeledik szinten vagyunk e tekintetben, és hát mindig ez a legkeményebb dió, hogy a sérülékenységek 80%-át jelentő emberi szervezeti tényezőket fölkészítsük erre a kihívásra. Elnök úr, tisztelt részvevők, nagyon szépen köszönöm a nagylelkű időkeretet és a türelmet ezzel. Akkor le is kerekítem a mondandót, aki esetleg kérdést intézne bármilyen úton, szívesen állok a rendelkezésre.